Az órabér 2-300 forint között mozoghatott, a munkaidő 10 óra, de lehetett 12, és szombat-vasárnap is bonthatták az aszfaltot, akik akarták. Papír nemigen zörgött a pénz mellé, a 6. alvállalkozók általában zsebből fizettek, ha fizettek, de fizettek, igaz, mindig késve. Ha hétfőre ígérték, akkor péntek lett belőle, ha péntekre, akkor jó, ha kedden kiszállt a kopott kocsiból a 6. alvállalkozó, és a Pozsonyi út és a Katona József utca sarkán előszedte végre a gyűrött pénzköteget, miközben a körötte gyülekezők arcába átható acetonpárát lehelt. A városépítők lakhelye általában új palotai vagy józsefvárosi bérlemény volt, négyüknek, nyolcuknak jutott egy-egy 2-3 szobás lakás, elfértek kényelmesen. Robur, lerobbant Mercedes kisbusz hozta vitte őket. Kosztjuk alapja az otthonról hozott pakból került, a munkahelyi ebédeztetés bolsevik csökevényként töröltetette le homban. Akinek fogytán volt a hazai, kiürült a kamra, régen volt ölés, és milyen messze még a december, az a Tátra utcai hentesnél kapott be délelőtt 30 deka parizert, esetleg valami húsosabb szalonnát, 3 vaskos szelet friss puha kenyérrel. Kocsmázásról nemigen lehetett szó. A pesti kocsma elvitte volna a pénzt. Legfeljebb otthoni demizsomból lehetett este kortyolgatni párat. Persze minden csapatban volt néhány renitens. Helyőcsabán, Perecesen vagy az avasi lakótelepen mindig hamuszürke volt egy-egy otthon hagyott asszony arca. De a többség hazavitte a pénzt 2 hetente. Szükség is volt arra, november után nem maradt munka semmi. Legfeljebb némi hólapátolás. Ásták az árkot új Lipóciában a borsodi emberek rendületlenül. Ezen méláztam akkor, miközben ügettem a kutyával a kijelölt hely felé. Szemben öreg, szakadt szivar közelített, pórázon valamit húzott maga mögött. Közelebb érvén láttam, hogy a csomó egy orrán, száján, hátán, hasán görgő pincsi kutya, akit gazdája nyakánál fogva vonszolt maga után. Szólásra nyitottam volna épp a számot, de lekéstem. Egy borsodi lapátos üvöltve ugrott ki a gödörből. Nem szégyeli magát, maga vén hülye? Hát hogy teheti ezt meg a kutyával? Az öreg hökkenten szabadkozott. 16 éves, nem tud járni már. Akkor vegye öl be maga szarházi, vagy adja ide, majd mi agyonütjük a lapáttal. Az öreg fölvette a lógó nyelvű, tágra nyílt szemű kutyaszerűséget, és morogva csattogott tova. A Dunánál eszméltem tehát akkoriban minden reggel, mint már említettem. Oda lenn a parton, megnyugodott az ember. Volt ideje fölébredni végre. Az egyik pénteken is, mint máskor, átvergődtünk az araszoló autókkal tömött rakparton, bementünk a szalagkorlát mögé, ott leoldottam a kutyát, aki leszaladt a lépcsőkön a kövekhez. Ott elintézte a dolgokat, a vízszint gyakori váltakozását tekintve nyugodtan nevezhetjük vízöblítésesnek is a helyet, majd örömmel rohangált odalenn, bele-bele gázolt a vízbe, hiába vízi vadász volt. Leste a kacsákat, ludakat, varjakat, sirályokat, szagolta a korhat fadarabokat, a sarat. Az ő tudja, mit még. Én is leereszkedtem a vízhez, kivettem zsebemből az újságot, de csak az első oldalt futottam át. Fújt a szél, s ilyenkor a csúnyán megszaporodott repülő oldal, akit tényleg elrepültek. A labba össze-vissza beletuszkolt mellékletek is lepotyogtak a sárba. Kellő előkészületek nélkül az újság úton útfélen nem volt már olvasható. El is tettem hát. Nézgelődtem Bávatagon, a szigetet, a két hidat, a ködből fölsejlő Mátyás templomot, szagoltam a vizet, belehunyorogtam csillogásába, örültem neki, ámultam. Aztán számláltam a ludakat. Ez lett a szokásom, a lúd számlálás. Hülye szokás, de másoknak nem ártottam legalább vele. Istenem, számláltam a délről északra húzó ludakat. Volt valami örömtelin ősi bennük, ahogy ék alakban szálltak, s nem karikában példán a kokáért. Örvendezek ennek a nagy rendnek, hogy mind arra húz, egy sem igyekszik visszafelé, Hiába a lúd világban rendhonol, ráadásul így legalább jól számolhatók. Hiába, mondtam már, rendes vagyok. 6-8, de néha 20-30 fős rajokban szállnak a ludak, negyed óra alatt átlag 50 lúd vonult el felettem, az egy óra alatt 200, egy nap alatt 4800, egy hét alatt 33600, egy hónap alatt 134000 lúd, csak ezen a szakaszon. És akkor még hol a Tisza, Dráva, Száva, meg a többi? Ez igen, bólintottam most is elégedetten, ennyi ludunk van nekünk. Nagyon sok mindenünk nincsen, van, ami fogy, folyton csak fogy, van, ami el is fogyott már egészen, nincsen már medvénk, bölényünk, régi dicsőségünk is mind oda, de vadlibánk az még van, hála Istennek, rengeteg. De hol a kutya? Kiáltottam, vagy 50 méterrel odább kibukkant a feje egy kő mögül, rám vigyorgott, kiáltottam még egyet, legugoltam, mire rohanni kezdett felém, és belém rohant boldogan. Vakargattam fejét, valagát, majd rácsaptam, fusson még. Fölegyenesedtem, de ő csak ugrált a lábaim között. Véletlenül ráléptem egy kicsit a lábára, fölvakkant, de persze nem nagyon. Meg is vigasztaltam azonnal, és miközben simogattam ott a parton, a vakítón, csillogó vízpartján, eszembe jutott hirtelen, hogy tulajdonképpen 6 éve nem sírt a kutya. Aztán az jutott eszembe, hogy én tulajdonképpen most kizárólag a kutyasírás miatt vagyok itt, a Duna partján minden reggel lenn a kutyával. Annak a sírásnak köszönhetem a kutyát, és ezt az egész kutyaságot, amit akkor hallatott, mikor otthagyták őt az érdi kertben. Ha akkor nem zokog olyan kétségbe esetten, talán nem esik meg rajta a szív. Én egyszer hallottam ezt a sírást. Nem bírtam volna még egyszer hallani. A lányok 3-4-szer bírták, aztán betették a kutyát a kocsiba. Azóta, bár gazdája, igazi főnöke, falka vezére nem én vagyok, van kutyám. És azóta a kutya városi kutya. És azóta a kutya nem sírt. Legfőjebb így fölvakkantott, mint most, de úgy nem sírt soha többé. Ezen spekuláltam azon a pénteken, még félálomban a Dunánál is, furcsa érzésem támadt, hogy ez az egész kapcsolódik valamihez, valami fontoshoz, ami előző nap történt, és lassan tisztuló emlékezetemben kezdett földerengeni, hogy én este néztem a televíziót. Nem volt szokásom ez már, nincs rajta mit nézni ugyanis. Nem is értem, hogy felnőtt, diplomás emberek mit vekengenek össze rajta. Nem kell nézni, nem szabad, nincs. De csütörtök este, elvet adva föl megint, mégiscsak megnéztem Forgács Péter dokumentumfilmjét, melyet nyilván valami fatális félreértés folytán a televízió egyes csatornája adott. A film egy hajós kapitány Andrásovics Nándor amatőr filmjei alapján készült. Ez a derék dunai hajós az 1896-ban gyártott Erzsébet királyné nevezetű hatalmas gőzösön, a 30-as évek végén és 1940-ben és később is emberek százezreit szállította a folyamon föl s alá. Természetes dolog ez, mi mást is csinálhatna egy hajós kapitány, mint hogy hajózzon, bár érdekes volt nézni a képeken, ahogy jól öltözött, jól táplált, elégedett és vidám pesti nyaralók hajókáznak Pozsony és Bécs felé vürsztelezni, sörözni, élvezni kultúrát, napot, természetet, életet 1943 nyarán. Szép nyarunk van, anyukám, mondogatták bizonyára ott a fedélzeten. De a kapitány, arról nem esett szó a filmben miféle érdektől hajtva, olyanokat is szállított, akiknek maguknak eszébe sem jutott volna útra kelni amúgy, ha a 20. századi történelemnek nevezett agyrémsorozat lakóhelyükről őket el nem űzte volna. A régi fölvételeken egyrészt zsidókat látunk a gőzös fedélzetén, fiatal és öreg, kaftános, pajeszos, bizakodó, nevető, falatozó, napon sütkérező, danoló és imádkozó zsidókat, akik, mint megtudjuk, Pozsonyból tartottak a Dunán a Fekete-tengerig és onnan tovább a szorosokon át Palesztina felé. A bécsi döntések után a pozsonyi zsidóság egy része úgy döntött, hogy nem engedi magát leölni. Forgács Péter filmje csak a pozsonyi zsidók egy részének, az az érzésem, hogy nem a szegényebb részének,